Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Mai vendégünk, visszatérő vendégünk Pető Andrea történész, a Közép-Európai Egyetem oktatója, akinek régi új kötete van a kezemben, a Jaffa kiadó által újra kiadott Ralk Júlia életrajz, ami Árnyékban címmel jelent meg, és egy ezelőtt majdnem két évtizedes munkát frissített fel, jól megfontolt szakmai okok miatt, ezekre megkérem majd, hogy térjünk vissza, de mindenek előtt, mielőtt a szakmai részletekbe bocsátkoznánk, segítsünk megérteni a hallgatóinknak, hogy a nőtörténet szempontjából, ugye ez Pető Andrea szakterülete, Ralk Júlia élete, személye hova, hogyan helyezhető el?
Köszönöm szépen a meghívást. Amikor megírtam az első könyvemet, ez nagyon-nagyon régen volt, 96-98-ban, az 1945 és 51 közötti magyar nőmozgalom történetét, azokat a nőegyesületeknek a történetét, amiket a kommunista hatalom átvételnél bedaráltak, akkor azon gondolkodtam, hogy hol vannak a nők a kommunista mozgalomban, és hogy mi az, ami láthatatlanná teszi őket, mi az, ami tudunk, mi az, amit nem tudunk. És ebben a könyvben van egy fejezet a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének a történetéről, ami nem egy vidám fejezet, mert kiderül, hogy az egyrészt volt egy kádertemető, másrészt volt rengeteg rendkívül ambiciózus fiatal komszomolkának a kiugrási területe, de tulajdonképpen mindenki nagyon sértődötten és nagyon nehezen találta ott a helyét. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hát azért ez nem stimmel. Nem stimmel, mert hogy van a kommunista egyenlősítő politika, van ez a nagyon sok 1945 előtt az illegalitásban megerősödött és életveszélyt is vállaló, sokszor megkínzott női politikus garnitúra, mi lett ezekkel? És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy kinek az életrajzát lehetne megírni, és akkor jutottam Ralk Júlia életrajzához, és mindenképpen életrajzot akartam írni, mert ez ad egy ívet. Ugye a kezdetektől a végig, ami segíti annak a megértését, hogy milyen kihívásokkal, milyen problémákkal küzdködnek a nők a politikában. És akkor így került elő Ralk Júlia abszolút nem tipikus életrajza. És akkor eltöltöttem 3 évet Ralk Júlia életrajzának a megírásával, és nagyon gyorsan ez lett a habilitációs dolgozatom is, és ez a könyv ez megjelent németül is, meg bulgárul is, és fejezetek belőle angolul, és nagyon siettem vele, mert azért ez egy szörnyű történet. Tehát, hogy nem szoktunk arról beszélni, hogy mi a hatása a témának a kutatóra, mert úgy feltételezzük azt, hogy a kutató, amivel foglalkozik, a kutató élete, meg a téma az két különböző dolog. Pedig ez nem így van, mert az a rengeteg árulás, szenvedés, börtönélet, menekülés, ami a Ralk Júlia életére jellemző, az bizony meghatározza a kutatónak is az életét, és amikor ifjabb Rajk Lászlót utoljára interjú voltam ehhez a kötethez, akkor mondtam, hogy hát én nagyon gyorsan be akarom ezt a kötetet fejezni, és tényleg 3 év alatt meg is írtam 2001-ben, mert hogy szeretnék kilépni gyorsan ebből az életből. És akkor talán a hallgatók látják maguk előtt ifjabb Rajk Lászlónak ezt a kicsit félszeg mosolyát, ahogy mondta, hogy hát akkor Andrea most már tudod, hogy én hogy élek. És ez volt az, ami azért valahogy a kutatót úgy megérinti, hogy sokkal visszafogottabbnak és alázatosabbnak kell lennie a kutatási témájával kapcsolatban, mert hogy itt emberek életéről és érzelmeiről és sorsáról van szó.
De hogyha ezt a bizonyos képzeletbeli panteont elképzeljük, ahol elhelyezzük a 20. század nőtörténelmének és magyar nőtörténelmének a szereplőit, akkor azt hiszem, kiindulva ennek a kötetnek a legfontosabb fejezeteiből, megállapításaiból, Rajk Júliát annak a közéleti nőnek a szerepében láthatjuk, aki majdnem politikus lett, de mégsem, aki részt vett a véleményalkotásban, a közélet alakításában, a tájékozódásban, de mégsem jutott neki az az emancipációs segítség, amelyhez jutnia kellett volna, hiszen nem szerzett megfelelő képzettséget, képzettségeket, pedig hát lehetett volna. Szóval, hogy majdnem nagyon sok minden lehetett volna belőle, de nem lett annak a nőszerepnek megfelelően, amit a 20. században a felszabaduló nőszerepének és döntésképes nőszerepének képzelünk.
Igen, teljesen igazad van, hogy Rajk Júlia lehetett volna az a nagyon fontos nőszereplő, aki a 20. századi magyar történeti kánonba bekerül, és mégse került be. És hogy miért nem került be, erről szól ez a könyv. Mert hogy valóban ő volt az, aki a spanyol polgárháború menekültjeit segítette Párizsban, ő volt az, aki zsidókat mentett, ő volt az, aki részt vett a kommunista ellenállásban, ő volt az, aki a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének a főtitkára majd az elnöke lett. És aztán, mivel hogy Rajk Lászlónak lett a felesége, mert párt feladatnak kapta azt, hogy Rajk Lászlót körüli gondoskodó fizetetlen munkát el kell végeznie, mert ugye ez is érdekes, hogy a kommunista pártban a fontos elvtársaknak mindig adtak egy elvtársnőt, aki ezeket a problémákat körülötte megoldotta, mint főzés, takarítás, stb. És ettől kezdve az ő élete megváltozott. Tehát, hogy biztos, hogy Földi Júliáról nem született volna életrajz, hogyha nem lesz Rajk Lászlónak a felesége, mert nagyon sok nő volt, aki a ugyanolyan életrajzzal bírt 1945 tavaszáig, mint Földi Júlia. És attól kezdve lett ő a történelem egyik fontos szereplője, hogy Rajk Lászlónak lett a felesége. És attól kezdve, hogy Rajk Lászlót 49-ben letartóztatják, attól kezdve az ő élete is ehhez kapcsolódik. És hát ugye őt is letartóztatják, a gyerekét elveszik tőle, 5 évig ül börtönben, és amikor kiszabadul, akkor ő nagyon keményen és mindenféle kompromisszum nélkül arra teszi az életét, hogy visszaszerezze a nevét, ugye, mert hogy György László néként szabadul a börtönből, és csak Istfiát pedig Kovács Istvánnak hívják, és rehabilitálja a férjét, és újra temessék a férjét. És azért itt elérkezünk ahhoz, hogy Magyarországon az 1956-os forradalom története nem lett volna olyan, ha nem létezik Rajk Júlia, és Rajk Júlia nem olyan személyiség szerkezettel és bátorsággal bír, mint amivel bírt, mert két nagyon fontos hozzájárulása is volt 1956 történetéhez. Az egyik az, hogy a partizán vitán, tehát a Petőfi körnek a partizán vitáján, ahol volt kommunisták, elmondták azt, hogy ők mit szenvedtek a börtönben a saját elvtársaiktól, az ő felszólalása egy teljesen új nyelvet használt. Tehát nem ezt a kommunista nomenklatúra homoknyelvet, hanem teljesen személyes és igazán érzelmekkel teli módon mesélt el a saját történetét. Ezt hozzájárult az is, amit mondtál, hogy ő nem volt igazán oktatott, tehát nagyon nem...
Doktrinált?
Nem, azt akartam mondani, bocsánat, már nem jut eszembe, tehát hogy nem, ő nem volt... Ő neki nővéri képzettsége volt, tehát az ő társadalmi érzékenységét onnan szedte, hogy és onnan gyűjtötte a tapasztalatokat, hogy ilyen tulajdonképpen ma úgy mondanánk, hogy szociális munkásként dolgozott a 30-as évek végén, és nincsen formális képzettsége, tehát hogy valahogy egyszerűbben és jobban tudott beszélni arról, hogy mi történt vele, mint azok, akik, mint most én is ugye ezt a példát mutatom, hogy nehezen találja azokat a szavakat, amik valahogy megfelelőek lennének ennek a leírására. És a másik, ahogy ő hozzájárult ehhez a 1956-os forradalom történetéhez, az, hogy ő minden kompromisszumot elutasított, és ez a híres mondat, ha volt kirakat per, legyen kirakat temetés, és az utolsó pillanatig azt mondta, hogy nem vesz részt a temetésen, hogyha nem nyitott temetés lesz, tehát, hogy nem mehet oda bárki. És akkor így lett a Rajk László és társai újra temetéséből az a 20. század legtöbbet fényképezett és legnagyobb hatású tömegrendezvénye, ami tulajdonképpen egy főpróbája volt a 1956-os forradalomnak. És akkor utána az 56-os forradalomban, csak bocsánat, még befejezem, hogy miért lenne még fontos, az 56-os forradalom után őt is, mint a Nagy Imrét és a társait elrabolják Romániába, és amikor visszatér, akkor ő lesz egy ilyen nagyon fontos védője azoknak, akiket lecsuktak, és aztán a formálódó demokratikus ellenzéknek is. És akkor itt kapcsolódik megint ahhoz, amit mondtál, hogy lehetett volna, de mégse lett. Tehát, hogy ha Rajk Júlia mondott valamit, az két nap múlva a Szabad Európa Rádióban ott volt, tehát, hogy ezzel ő tudta védeni azokat a szervezkedő fiatalokat, akik ugye egyidősek, egy generációban voltak a fiával, de viszont a szerveződő demokratikus ellenzék azért az apák generációja ellen is lázadt, akik a kommunizmust képviselték, és ennek kapcsán a Rajk Júlia, aki nevében kapcsolódott ehhez a generációhoz, valahogy nem illett ebbe a panteonba, és egy kicsit le is nézték ezek a nagyon kifinomult és jó oktatási tapasztalattal rendelkező demokratikus ellenzék tagjai ezt a nagy darab, nagy hangú és rendkívül magabiztos nőt, aki nevében és egész élettörténetében emlékeztetett a magyarországi kommunizmusnak a nagyon szörnyű fejezetére.
Mi kellett ahhoz, hogy Rajk Júlia így intézményesüljön? És ebből a házi ellátó személyzet szerepből, amit a párt neki Rajk László mellett szánt, hogyan vált egy ilyen utóvédharcossá, nem csak társá, hanem a Rajk László halála után egyfajta ilyen élő mementóvá, és több évtizedes számon kérővé?
A kérdés az nagyon jó, mert a többi kivégzett kommunistának is voltak feleségei, testvérei, gyerekei, tehát végül is akár lehetett volna más is. Az, ami Rajk Júliát Rajk Júliává tette, az valószínűleg az a, egyrészt az a családi hagyomány, ami egy baloldali családi hagyomány, amiben természetes, hogy általában jó emberek ülnek a börtönben, és hogy ez ellen küzdeni kell. Másrészt az, hogyha már valakinek minden elveszett, tehát ő neki tényleg minden elveszett 49-ben, amikor letartóztatták, a férje, a gyereke, sőt a hite is, mert hogy Péter Gábor arra késztette, hogy elárulja a férjét. Tehát Péter Gábor, ezek megmaradtak, ezek a jegyzőkönyvek, Péter Gábor megmondta Rajk Júliának, hogy a párt azt várja tőle, hogy valljon a férjére. És hogy ő, neki 5 éve volt azon gondolkodni, mi a következménye annak, hogyha valaki ilyen vak, párthű módon cselekszik, és amikor kilépett a börtön kapuján, nyilvánvalóan átgondolta, hogy milyen lehetőségei vannak az életben, és mi fontos, és mi nem fontos, és ettől kezdve ezt a vak párthűség dolgot, ezt ő elfelejtette, viszont mindig is megmaradt olyan valakinek, aki rendkívül határozottan támogatta azok a szenvedőket, a teljesen függetlenül attól, hogy azok kommunisták voltak, vagy nem. Tehát, hogy ő fölül tudott emelkedni ezen a buta pártpolitikai elválasztáson, és az ügyeket nézte. Tehát, hogy ő Sztélo Gáborral ugyanúgy együtt tudott dolgozni, mint Slakta Margittal, vagy bármelyik kommunista funkcionál, megölt kommunista funkcionál.
Ugye két egyházi embert említett, igen, most Pető Andrea, egy katolikust, igen, és egy evangélikust. Igen?
Igen, igen, tehát Sztélo Gábor, aki megszervezte gyerekmentést a Gaudiopoliszt, illetve Slakta Margit, aki ugye mint első női képviselő a magyar parlamentben a szürke nővérek akikkel ugye együtt dolgoztak, és ők is mentették a zsidókat a Júliával. Tehát, hogy de őt nem, neki nem az számított, hogy kinek milyen pártakönyve van, neki az számított, hogy milyen ember. És erre van egy nagyon szép kifejezése, hogy emberi minőség. Tehát őt csak az emberi minőség érdekelte, és valószínűleg ez emelte őt egy ilyen univerzális figurává, hogy ő át tudott lépni, és fölül tudott emelkedni a különböző ilyen buta mindennapi lehúzó elképzelt elválasztó vonalakon.
Az a felismerés, hogy a Rajk Lászlót temetés, hogy Rajk Lászlót újra kell temetni, és hogy nyitott temetést kell tartani, az honnan jött? Gondolkoztam azon, hogyha a 20. század második felének meghatározó eseményeit kellene a magyar történelemben megnevezni, akkor két temetés, a Rajk László és a Nagy Imre 89-es újra temetése lenne. A Pető Andrea könyvének egyik legnagyszerűbb fejezete a Rajk Júlia temetését, és belehelyezi a kontextusba, de hát honnan jött ez a felismerés neki, hogy ezt meg kell csinálni, és így kell megcsinálni, azután, hogy kiszabadult a börtönből, hogy azért is küzdenie kellett, hogy visszakapja a nevét, a gyerekét?
Hát először is meg kellett találni a testeket, ugye, mert hogy a testeket azokat elföldelték egy ilyetelen kupacban, egy erdőben. Hát az volt az első lépés, hogy az exhumálást azt engedélyeztetni kellett. És akkor, hogy ki az, aki emlékszik, hogy hol kaparták el ezeket az embereket. Hát ez egy szörnyű, szörnyű történet. És amikor megvolt az exhumálás, és megvoltak a csontoknak az azonosítása, ami mondjuk Rajk László esetében valamennyire egyszerű volt, mert hogy egy nagyon nagy darab ember volt, és a spanyol polgárháború sebesülése miatt volt egy nagyon jellegzetes csonttörése. Tehát, hogy utána az volt, hogy mit lehet csinálni azokkal a csontokkal, tehát, hogy ez egy az anyagi része a történelemnek, tehát az, hogy ami megmarad az emberről, mert lehet hazudozni össze-vissza, hogy a Rajk László Titóval a csőszkunyhóba találkozott, de azért ott, ami az emberből megmarad, az, amit lehet csinálni. És ne felejtsük el, hogy 1956-ot írunk, amikor már túl vagyunk a Sztálin temetésén, ami azért nagyon bele itt a embereknek a vizuális emlékezetébe magát. Tehát nyilvánvaló, hogy ez is lebeghetett Rajk Júlia szem előtt, hogy meg hát az egész kommunista mozgalomban volt egy nagyon komoly hagyománya ennek a hősöknek az eltemetésének. Tehát a gyászon keresztül egy közös identitás létrehozása azért az nagyon benne van ezekben a forradalmi mozgalmakban, amelyek azért nagyon sok embernek a életébe kerültek az illegális időszak alatt is. És ugye ennek megvan a rituáléja, hogy hogyan temetik el az elvtársakat, és ő is azt szerette volna, hogy az ő férjét is, és a többieket is ugyanígy temessék el, tehát megadva nekik azt a végtisztességet, amivel visszaemelődnek tulajdonképpen abba a közösségbe, ahova ők tartoztak, ami a forradalmi nemzetközi munkás mozgalom volt. És ennek a koreográfiáját követve hozták létre ezt az újratemetést.
Milyen volt a hozzávaló viszony a rendszerváltás előtti években? Az, hogy ő egy intézmény volt, ezt sokszor és ebben a kötetben is leírta Pető Andrea, de hogy működött ez? És a Kádár rendszerben, ugye, akinek a kezé száradt egy sor bűn, és szembesítette, Rajk Júlia tulajdonképpen szembesítette Kádárt mindazzal, amit elkövetett.
Igen, hát ezt tudni kell, hogy a Rajk László, a Földi Júlia, meg a Kádár János, ők hárman azért a legjobb barátok voltak 1949-ig. Tehát úgy kell elképzelni, hogy hétvégeken együtt sakkoztak, ugye Kádár volt a Rajk Lászlónak a keresztapja, tehát hogy azért ez egy nagyon szoros barátság volt, ami az illegalitás alatt jött létre, és hát ugye maga Rajk László egy nagyon karizmatikus és csinos és határozott, tehetséges politikus volt, és ezt csak sejteni lehet, hogy mit munkáltak Kádár Jánosban, aki viszont nem volt se karizmatikus, se szép, se tehetséges, tehát hogy azért ez egy nehéz barátság volt, és aztán amikor 49-ben egy ilyen fordulópont volt, amikor el kellett dönteni a Kádár Jánosnak, hogy belügyminiszterként hova áll, akkor ő eldöntötte, hogy az életét választja és Rákosit. És Rajk Júlia volt az, aki folyamatosan emlékeztette Kádár Jánost arra, hogy két esetben is elárulta a barátait. Tehát elárult, tehát ugye Rajk kivégzése is, és Nagy Imre kivégzése is, a vére rátapadt Kádár Jánosnak a kezére. És nyilvánvalóan, hogy ebben az 55-től kezdő időszakban minden, ami R-rel kezdődött és ajkal végződött, minden olyan szóra, mindenki nagyon ideges lett a pártaparátusban. És többek között ezt a idegességet használta ki Rajk Júlia arra, hogy rendkívül ügyesen és taktikusan el tudott intézni dolgokat. Tehát ő ki tudott járni útlevelet, ő ki tudott járni egyetemi felvételt, ha valakinek a gyerekét politikai okból nem akarták fölvenni. Ő volt az, aki el tudta intézni, hogy tudott egy kutyamenyhelyet alapítani, amikor a kutyáknak azért nagyon kutya sorsa volt Magyarországon. Ő tudta elintézni azt, hogy ugye az első szamizdatot, ugye a Rajk Júlia adta ki Magyarországon. Tehát egy csomó mindent el tudott intézni, mert hogy abban a térben mozgott, amitől mindenki így hirtelen visszahőkölt és retteget, és ezt a rettegést használta ki hihetetlen jó taktikai érzékre.
Említettük az interjú elején, hogy ez egy majdnem két évtizeden írt kötet újrakiadása, és hogy időközben erről elég részletes és érzékletes leírást ad Pető Andrea, változott a forrásokhoz való hozzáférés. Mi az, amit hozzá kellett adni, ami elmozdult a hangsúlyok terén az elmúlt két évtizedben?
A történész azt hiszi, hogy megírta az életrajzot, megjelent, és akkor ki tud lépni az életből, ugye a főhőse életéből. Én is ebben a hübriszben voltam, de azért, amikor megjelentek, vagy különböző cikkek, vagy visszaemlékezések, vagy találtam olyan fényképet, azért a számítógépemben volt egy olyan mappa, ahova ezeket elkezdtem lementegetni. És akkor egy pont után már olyan sok minden volt benne, hogy amikor fölkértek Varsóba, hogy tartsak egy bevezető előadást a nők és az archívumok kapcsolatáról, akkor ez volt a bevezető előadás, hogy átgondoltam, hogy az elmúlt 20 évben mi az, ami megváltozott. És egy meg ott a levéltáraknak a hozzáférése. Tehát amikor én a 2000-es évek elején az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárába kutattam, akkor az úgy ment, és ez talán érdekes lett a hallgatóknak, hogy az ember beadta a kutatási tervét, akkor azt elbírálták, és akkor kapott egy referenst, és akkor a referens az ember szemébe nézett, és azt mondta, hogy na, ezeket a dossziékat tudja megnézni. És akkor ő döntötte el, hogy mik azok a dossziék, amiket az ember megkapott, és akkor próbálkozott azzal, hogy nem-e lehetne-e? Azt mondták, hogy nem. És akkor ezzel befejeződött a beszélgetés. És mostanra azért digitalizálták a gyűjteménynek, nem lehet tudni mennyi részét, és lehet névre keresni. Tehát ugye ezek az állambiztonsági dossziéknek van egy névmutatója, hogy kiket emlegetnek az ügynökök, kik szerepelnek, és akkor ezeket most digitalizálták, és a Rajk Júliák az több mint 200-szor említik ebben az adatbázisban, és akkor ezt is fel tudtam most dolgozni. A másik az, hogy olyan anyagok, amikről azt mondták, hogy nincs, az előkerült. Ilyen például a börtön, amikor Rajk Júlia börtönben van, a börtön parancsnoknak a feljegyzései arról, hogy mi történt, és hogyan viselkedett egy földi Lászlóné nevű rab, azok most előkerültek. Ugyanígy az országos levéltárban, ahol Rajk Júlia dolgozott, amikor visszaengedték Romániából a nyugdíjaztatásáit, tehát majdnem 20 évet, akkor kérdeztem, hogy hol van a személyi dossziéja. Nincs, mondták 2000-ben, most viszont azt mondták, hogy tessék, és akkor meg tudtam nézni, hogy mint munkaerő, ő hogyan tudott, őróla miket gondoltak, és milyen harcai voltak az országos levéltárban a rendkívül unalmas és kevésbé kooperatív levéltárosokkal. Ez az egyik része, tehát az, hogy milyen levelek vannak, levéltári hozzáférések vannak. A másik, ami ehhez kapcsolódik, az a digitalizáció. Tehát az, hogy rengeteg folyóiratot, újságot digitalizálnak, tehát például így tudtam megnézni, hogy a Republika, vagy a Spiegel, vagy más újságok mit írtak rajtjújáról. A harmadik pedig az, hogy nagyon sok új visszaemlékezés született, tehát az elmúlt időszakban ugye az a generáció, aki a Rajk Lászlónak volt a kortárs, azok lassan meghalnak, és akkor még mielőtt meghalnának, szerencsénkre gyorsan megírják az életrajzukat, amik ugye mind egy önreprezentáció a jövő számára, tehát távol állnak a valóságtól, de nagyon érdekes források. És akkor ezek is megjelennek. Az internettel rengeteg fotó kerül fel, tehát nem csak a Getty vagy más ilyen fotóarchívum, hanem nagyon sokan fölteszik azokat a fotókat saját blogjukra, vagy akár a Facebookra, ahol nagyon sokan hozzáférnek. És végül, ami szintén nagyon fontos, hogy néhányan olyanok is adtak interjút most, akik korábban nem adtak meg egy interjút. Úgyhogy ez az új forrás alapja annak, aminek alapján én átírtam ezt az életrajzot, és megpróbáltam azt megnézni, hogy mi és hogyan változott. Tehát ez az az életrajzi kötet, ez nem fogja azt megmutatni, hogy Rajk Júlia hogyan élt, vagy mi történt vele, hanem inkább azt mutatja meg, hogy milyen, mik azok a tényezők, amik alapján, vagy mik azok az intézmények, mik azok a struktúrák, amiknek eredményeképpen ő nem látszik, elfelejtődik, és mindig is árnyékban marad.
Ez a nem látszik, ez azért is különös, mert ő egy nagyon látható figura volt fizikailag, és erre Pető Andrea többször hangsúlyosan kitér. A testalkatára, a magasságára, mindig minden körülmények között ápolt frizurájára, a puritán, de gondozott ruhatárára, a rendkívül tiszta környezetére, az étkezési szokásaira, az ékszerekhez való viszonyához nem volt neki, vagy nagyon kevés, a sporthoz való viszonyához, a vízhez való viszonyához. Ezek a szempontok, látszólag marginális szempontok, mennyiben tartoznak hozzá a nőtörténeti kutatásokhoz? Mennyire fontosak, bízhatja rá magát az ember? Mert nyilván elragadja a képzeletet, ez nagyon jó olvasni, csak hogy mit lehet belőle tényszerűen megtudni?
Tényszerűen annyit lehet megtudni, hogy ezekből a tényekből, hogy ő hogyan élt, mit viselt, mit evett, mit ivott, hogy milyen ember volt. Tehát azért ezekben a politikai életrajzokban azért általában az derül ki, hogy valaki mit gondolt, vagy hogy az életrajz írója szerint az életrajz tárgya vagy szereplője mit gondolt, de az, hogy ő hogyan élt és hogyan élte meg az életét, azért az nem feltétlenül derül ki, és ezért én ezt fontosnak tartottam, hogy valahogy magunk közé visszahúzni őt. Tehát, hogy minden napiságában lássunk egy szereplőt, ami azért is érdekes, mert például, hogyha már magasságot nézzük, mindenki minden visszaemlékezőben ott van, hogy a Rajk Júlia az milyen magas nő volt. 175 centi volt, én magam ugye 178 centi magas vagyok, tehát én tudom azt, hogy milyen marha nehéz ilyen magasan valakinek és élnie.
Tegyük azt is hozzá, hogy ő a 20. század elején született, háborús nemzedékekben, ez rendkívül magasnak számított, ma már...
Ez így van.
Igen.
Így van, és akkor elkezdtem interjúvolni az embereket, és akkor ezek a nők, akiket interjúvoltam, ezek mind ilyen 150, maximum 165 centi magasak voltak. És ugye ez egy nehéz ilyen pszichológiai helyzet, hogy én fölé magasodom, és akkor megkérdezem, hogy akkor tessék elmondani az életüket, és akkor azért ez a különbség, tehát hogy ez azért ezzel foglalkozni kell, hogy mit jelent ez a különbség a magasságban, mert ennek azért nagyon komoly következményei vannak egy valakinek az életére. És mondjuk az, hogy ő szeretett úszni, mondjuk annak az a következménye, hogy a sportuszodába járt, és a sportuszodába jártak nagyon sokan is. A kommunista mozgalomban az úszás, meg az egészséges test, meg a testkultusz azért az fontos része volt a mozgalmi kánonnak. Következésképpen, hogyha Julia valamit el akart intézni, akkor azt a sportuszodában ment oda a különböző elvtársakhoz, és mondta, hogy hát ez van, meg az van, meg amaz van. Tehát ha válaszolni akarok a kérdésedre, hogy nőtörténeti módszertani szempontból ez miért fontos, akkor ez azért, mert így tudunk bepillantást kapni azokba a terekbe, ahol ezek a nők bármilyen befolyással rendelkeztek. Mert hogyha megnézzük ugye hivatalosan, hogy a Rajk Júliának az intézményes pozíciója, az nagyon kevés volt. Tehát az, hogy ő volt a Magyar Nők Demokratikus Szervezetének a főtitkára, vagy az elnöke, azért az egy nem volt egy annyira befolyásos szervezet, és csak zárójelbe teszem hozzá, hogy nagyon érdekes, hogy most az ő beszédei, amiket a parlament előtt mondott, vagy máshol, azok hozzáférhetők a híradóban, és az az érdekes, hogy mindegyik beszéde alámondással hozzáférhető, ami azt jelenti, hogy a hangját, hogy ő tulajdonképpen ott mit mondott, azt nem tudjuk meghallani. Hát ez is mondjuk egy érdekes...
Elmondja valaki más.
...része. Így van, tehát ez is egy érdekes része annak, hogy hogyan kerül ő árnyékban. Tehát hiába mondott ő beszédet a parlament előtt, a híradóban már úgy kerül, hogy valaki hangalámondással elmondja azt, ami a híradó szerkesztői szerint fontos volt. Tehát visszatérve, tehát itt ezeken a tereken is elnémították, de viszont azok a terek, amik a rendelkezésére álltak, mint például ugye az uszodába oda menni valakihez, és azt mondani, hogy ez kell, meg az kell, vagy azok a partik, ugye ezek az időszak, ugye a házi buliknak az időszaka, és ő imádta ezeket a házi bulikat, és ugye akkoriban főleg ugye a hóvirág keksz volt, ugye kétfajta kekszet lehetett akkoriban kapni, kétfajta vermutot, és három vagy bor, tehát nagyjából ugye ez volt a választék, és ő ebben nem találta soha problémásnak, és ő inkább a személyes, megint az emberi minőséggel foglalkozott, és ezeken a házi bulikon próbálta a különböző dolgokat elintézni, amellett, hogy itt lehetett jól információkhoz jutni, ugye nem volt internet, a telefont lehallgatták, ugye, és a Szabad Európát lehetett még hallgatni. Tehát nagyjából ez volt az a keret, ahol információhoz lehetett jutni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan élt valaki, az azt is meghatározza, hogy mik voltak azok a terek, ahol ő bármiféle agenciát, tehát bármiféle tevékenységet ki tudott fejteni annak érdekében, ami neki fontos volt.
Rettenetes közéleti és magánéleti tragédiák fűzéréből áll össze egy 20. századi történelemkönyv Rajk Júlia életrajzán keresztül, de elképesztően sok az izgalmas, élvezetes, ha szabad ezt így mondani, részlet, a vonzó, apró tény, ami igazán ingerlővé teszi, és olvasásra ösztökélővé teszi ezt a könyvet, úgyhogy remélem, hogy nagyon sokan fogják a kezükbe venni Pető Andrea Árnyékban című most frissen újra kiadott könyvét, a Jaffa kiadón kötetei között lehet keresni. Andrea, így a beszélgetés végén mondd el nekünk, hogy mind dolgozol most, és merre halad ez a nőtörténeti munka, amit te képviselsz?
Ó, nagyon szépen köszönöm a kérdést. Azt gondolom a hallgatók tudják, hogy 2018-ban a magyar kormány kihúzta az akkreditált képzések közül a társadalmi nemek tudománya mesterszakot, ami mindenféle konzultációs, mindenféle magyarázat nélkül, ami nagyon jót tett a szakmának, azt kell mondanom, mert az elmúlt időszakban pezseg a kutatás, fantasztikus könyvek jelennek meg, tehát azt kell mondanom, hogy ez kifejezetten jót tett a szakmának, cool lett a történet, nők történetével és társadalmi nemekkel foglalkozni. Nekünk a CEU-ban soha ennyi remek jelentkezőnk nem volt, mint amióta Bécsben vagyunk emigrációban. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont volt, amelyik lehetőséget adott arra, hogy nem csak arra, hogy még szélesebb körben olvassák és legyen hatása a munkánknak, hanem arra is, hogy valóban fontos kérdésekhez és témákhoz hozzá tudjunk szólni, amelyek meghatározzák azt, hogy élhetünk egy élhető országban.
Lehet, hogy a gender tudományokat, a társadalmi nemek tudományát kihúzták a listáról, de a tudományos élet folyik, és íme nagyon gazdag és fontos részleteket ad hozzá a közelmúltunkhoz, úgyhogy mindenki gyorsan nyúljon a könyvespolchoz, térjen be a könyvesboltokba, és éljen az elérhető információkkal. Pető Andrea, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője és műsorvezetője. Hozzászólásaikat, véleményüket a rádió honlapjára, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra is várom. Tartalmas rádiózás, szép estét kívánok! Viszont hallásra!